Halosaink, a Fehér Barátok.
Deus in adiutorium meum intende.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál Bátor Botond, Pálos szerzetes. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Pálos rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Boldog Özséb atya életrajzát olvasom fel folytatásos regény formájában az Özséb című könyvből. Szerzői Szent Mihály Szabó Péter és Pajor András. A felolvasás előtt és után gregórián vagy többszólamú egyházi strófás énekeket hallhatnak középkori pálos forrásokból. Előadó a Schola Sancti Pauli. 25. lekció. Morusz testvérnek másfél nap adatott a pihenésre, azután úgy döntött, hogy Özséb sem fiatalabb, mint ő, ha ilyen könnyen szót értett a Jakab-hegyi testvérekkel, akik szívből örültek a pilisiek lelki kötelékének, akkor elkíséri őt a veszprémi környéki közösségekhez is. Ott megint a püspöknél illik kezdeni a látogatást, és ahogy a saját területén élőknek, Bertalan püspök szerkesztett életszabályt az ágostonos regula szerint, úgy könnyen lehet, hogy a Bakonyban élőknek saját főpásztoruk tette meg ugyanezt a maga elgondolása alapján. A testvérekben tudatosult, hogy mostantól gyakrabban viszont látják majd egymást, de Özsébtől így is fájó szívvel búcsúztak, Mórusz pedig sürgették vissza magukhoz. Most egyenesen a nagy tavat, a Lacus Pelsót vették célba, amit a szlávok hatására a partmenti népek Blatonnak, mocsaras, németesen lapostónak, a tatárok nehéz kiejtése óta, meg egyre elterjedtebb módon Balatonnak hívnak. Közeledvén a két tudós szerzetes elnevetgélt a furcsa névadáson, de az első nap estéjére odaértek, mert egy déli halkereskedő igen gyors szekéren tartott arra. Ahogy elmondta, nem sokat időzhet az úton, ha itteni halfajtákat akar messzebbre szállítani, mert ezek érzékenyek és a vizes hordókban nem bírják ki sokáig. Márpedig vannak urasságok, akik jól megfizetik a nagy tó mocsaraiból eredő zsákmányt. Halászt is ajánlott a szerzeteseknek, aki kunyhójában jó szívvel megaltatja, és hajnalban az úr nevében átviszi őket az északi partra. Az idősödő ember úgy bánt a két szerzetessel, mintha égi lények lettek volna, de a fűszeres halvacsora estére mindkettőjüknek meglehetősen nehéznek tűnt. A halászbárkában örömmel hallgatta végig a szerzetesek korai zsoltározását, és imádságukért bőséges hal és kenyiradománnyal engedte útjukra őket. A halaktól persze az első településeken igyekeztek néhány garasért megszabadulni, hogy a szaguk végig ne kísérje őket a hegyekig. Hajnali átkelésük után a városig sem kellett menniük, délre megtalálták a hegyekben az első két közösséget. Özséb sem értette, hogyan juthatott el ide is a jelenés híre, de az egymástól függetlenül, mégis közös szabály szerint élő szerzetesek zavarba ejtő tiszteletadással fejezték ki, hogy a látomás őket is mélyen megérintette. Mire sorra járták a közösségeket, mindketten meglepődtek, hogy a Veszprémi hegyekben jóval számosabb és népesebb remete közösség él, mint Pécs felett és a Pilisben. A fiatalabbak vagy később érkezettek közt már többen is voltak olyan férfiak, akiket éppen a közösségi élet, a szerzetesség vonzott, és a remete szellemet ezen keresztül tanulták meg. Morusszal ez idő alatt olyan baráti kapcsolat alakult ki, hogy mindkettőjüknek szinte fájdalmasnak tűnt az elszakadás, de Alba régiái kísérte Özsébet, ott vette ismét délnek az irányt egészen egyedül. Özséb pedig már a Veszprém feletti közösségekből kapott két kísérőt, akik tovább mentek vele a Pilisbe. Az adományokból megtartott ebéd egy terebélyes fa alatt, a közelben fakadó forrás mellett még együtt történt, az addigi gyaloglás, a jobb falatok és a hűs víz kissé elálmosították a másik két testvért. Ők ketten félre vonultak a rét egy másik árnyékos helyére, hogy mintegy búcsúzásként összeadják tapasztalataikat. Mit gondolsz, Morus? Miért akkor kaptam én ezt a nagy jelet, amikor más közösségekben évek óta ilyen bontakozó élet pezsgett, sőt már új hivatásokat is vonzott, ami mégiscsak ugyanúgy a lélek jele, mint maga a látomás? Kedves Özséb atya, az Úr általad hitelesítette, hogy mindez jó úton halad. E közösségeknek most te szinte semmi újat nem hoztál, egyszerűen csak azt a lelki békét, amellyel még lelkesebben folytathatják a szolgálatukat. Miért kellünk mi, éppen mi az egyháznak, amikor már rajtunk kívül is léteznek szerzetes rendek? Ha a belső remetesség egyedül Istenre irányuló magányát meg tudjuk őrizni, a sok közösségből álló szövetség pedig nem fél a munkától önmaga fenntartására és a teremtés tudatos folytatására, akkor ezzel a szentség új példáját jelenthetjük a szerzetes hivatásban. Ám én többre is gondolok, Özséb. Csak nem a magyarság. Itt hirtelen elakadt a szava. Valami roppant mélységből fakadó megérzés készült megfogalmazódni benne, ami talán eretnek is lehetne. Morus megérezte ezt barátjában, ezért ő folytatta egészen nyugodt hangon. Úgy van, ahogy gondolod. Jöhetett volna egy itáliai szerzetes, és gyűjthetett volna ő maga testvéreket. Vagy éppen a németek valamelyik földjéről valaki más. Vagy keletről. Vannak már ilyen közösségek, de mi előbb kezdtük önmagunk átadását és utána a közös élet szervezését. Itthon. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a mi keresztény hazánk már eljutott oda, hogy adjon egy saját szerzetesi lelkületet a világ elhivatott férfiainak. Éppen így meg kell erősítenünk-e nép sajátosan magyar kereszténységét, és milyen jó, hogy a hegyekben tesszük. Ahogy azt a kisfiút idézted, az idő a történelem viharai fölött. Arra utalsz, vette át Özséb a szót, hogyha újra megjelenne a tatár vagy bárki más belőlünk, vagy legalább a mi segítségünkkel élethet újra a magyarság, az itteni kereszténység, a szellemi élet. Hát legyünk szerények, valóban a mi segítségünkkel, bólogatott Morus, társa szavait fontolgatva. De hát miért? Feszegette tovább Özséb saját kétségeit. Miért kéne megmaradni a magyarságnak? Mi ez a nép, hogy ennyire fontos legyen Istennek? Miért ne olvadhatna be egy nagyobb birodalomba, amelyik erősebb is, harcra termettebb, és megtalálja a gyenge pontjainkat, a széthúzást, a lappangó pogánságot, az egyházzal szembeni lázongást? Csak azért, mert valami különös isteni kiválasztottság él a kunyhói között, a templomaiban, papjaiban, közösségeiben, mint hajdan a bibliai népében. Hiszen akkor tudod a választ, Özséb testvér. Gondolj csak az apostolok pünkösdi történetére. Hányféle nép nyelven szólalt meg általuk a Szentlélek? Pártusok, médusok, júdeaiak, pontusziak, ázsiaiak, frígiaiak. Tudom, tudom, meg annyi nép és nyelv volt jelen, szólt közbe Özséb. Na és kik léteznek ma közülük? Ha egy nép nem az Úrtól kapott küldetését tölti be, megszűnt a történelme, értelmét veszítette, zárta le a gondolatsort Morus, és rövid csend következett. Özséb érezte, hogy már így is túl messze mentek következtetéseikkel, de nem állta meg ismét hangosan kimondani kétségeit. Lehet, hogy egyszer majd mi adjuk vissza egész Európa hitét. Túl merész gondolat ez, testvérem. Csak találgatunk, Özséb, semmi sem merész. Még hogy Európa hitét, az arcát, Özséb. Még az is lehet, hogy valamikor bennünk ismer majd önmagára. Mégis maradjunk szerények. Mi magunk nem teszünk más, mint készen állunk. Kezünkben égő mécsessel. Még annyit mondj meg, Mórusz, mitől lennénk mi jobbak a többi népnél, a nálunk sokkal erősebb és fejlettebb birodalmaknál? Miért lennénk jobbak? Válaszolt megint higgadtan a sokat elmélkedő Remete. A Biblia népe ugyan kinél volt jobb, és miben? A kiválasztottsághoz nem kell kiválóság, és minden fennmaradó nép valamire kiválasztott. Csak a hitben kell megmaradnia. Ja, és hát, mondd ki, Mórusz, kérlek, mondd ki, el ne menj enélkül. Szóval, Jákob öt igazra hivatkozott, a mély pontokon ennyi mindenképp kell a megmaradáshoz. Tehát mi ezért vagyunk? Tűnődött el Özséb a szavak súlya alatt. Mi is ezért vagyunk, Özséb atya. Úgy gondolom, maradjunk mindvégig nagyon alázatosak. Ez a mi igazi erőnk. A beszélgetést testvéri ölelés zárta, a szunyókáló társakat még nem akarták felkelteni. Igazából Özséb a búcsúzás után még szeretett volna magának egy kis csendet ezen a békés helyen, tudta, úgysem érnek már aznap vissza a Pilisbe. Ahogy egy darabon követte a forrásból fakadt patak vonalát, újabb rétet pillantott meg egy legelésző, nagyobbra nőtt borjúval. 10 év körüli fiúcska őrizhette, éppen a patakból készült itatni az állatot. Mórusz nem sokkal előbb említette Sebőköt, Özsébnek megint az éberesző legényke jutott eszébe. Mintha ezt az egész új folyamatot jelképezte volna ez a gyerek, elhivatottságával, eredeti meglátásaival, életáldozatával, melyet egy barbár megszállótól kellett elszenvednie azért, mert tudott írni, és átörökítette volna a jövőnek mindazt a kegyetlenséget, amit ez a nép átélt, és mégis sikerült túlépnie rajta, ha nem is a maga erejéből. A kisfiús, de bizonyára velős írás elporlat valahol a tatárlángok között, de a cselekvés emléke ma is ösztönöz. Örökíteni igazi kincseket, hitet, történelmet, tapasztalatokat, tanúságot. A hajdan lelke mélyéről megszólaló gyermek azt mondta, többet él át, mint amit a boldogság szó kifejezhet. Pedig ő Isten szemével szemléli a jövőt. Vajon ha hamvadó jövőt látna, ezt mondta volna-e? Visszatérve a testvérekhez úgy tűnt, hogy azok ébredeznek. A friss forrásvíz, a jó levegő, a sárguló, rozsdásodó ősz nyugalmat árasztott. Most semmi nem utalta az összeomlásra, de aki ezt egyszer már átélte, nem érzi többet, teljes, gondfelett biztonságban magát. Útjuk a Pilis felé tele volt várakozással. Özséb távozása óta a falak egyre több szakasza cserélődött ki végleges, kőből felhúzott építményé, a kolostor terebélyesedett, a tájból kihasítottak és vízszintesre váltak egy jókora négyszögletű darabot, majd magas fallal kerengőnek kerítették körül, de lefedni még csak az egyik oldalról sikerült, itt lehetett az enyhébb napokon összegyűlni némi halk megbeszélésre. A templomban nappal folyamatosan csendes zarándokok imádkoztak, és általában Szent Pál keresztes szerzeteseinek hívták az egykori remetéket. A Veszprém környéki testvérek megérkezése új szint hozott a friss falak közé, otthoni szokásaikról, saját rendi szabályaikról beszéltek, és néhány már meghalt ottani remete életpéldájának főbb vonásaival lelkesítették az új szerzet itt élő tagjait. Mindannyian érezték szavak nélkül is, hogy ez az élet már nem teljesen a régi. Az idő rajtuk is átsuhan, mert a zarándokok is híreket hoznak a településekről, igaz, ezekkel együtt bőséges adományokat is, ezért kevesebbet kell járniuk, de az egyes kolostorok közt vándorló testvérek mégiscsak keresztül haladnak a világ zaján, és általuk is utoléri a közösséget minden fontosabb esemény elbeszélése. A nap csendben, elzárkózásban töltött szakaszai során a kolostor hátsó kijárata, amely az embert ritkán látó erdőre nyílott, ismét a hegyekbe vonzó magány ízét, istenlátását szította fel számukra. Annyi volt a különbség, hogy ezek az idők egészen elmélyültek lehettek, az erdő veszélyeitől és önmaguk ellátásának gondjaitól felmentette őket az együttes élet védettsége. Kedves hallgatók, Boldog Özséb atya életrajzát olvastam fel folytatásos regény formájában az Özséb című könyvből. Szerzői Szent Mihályi Szabó Péter és Pajor András. Felolvasás előtt és után Gregorián vagy többszólamú egyházi strófás énekeket hallhatnak középkori pálos forrásokból. Előadó a Schola Sancti Pauli. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Szeretettel búcsúzom. A mikrofonnál Bátor Botond pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!